Nagyon sok szeretettel köszöntök újból mindenkit ezen a szombat délelőtti alkalmon. És annak ellenére, hogy számomra legalábbis, remélem számotokra is kezd megszokott lenni az én itt létem, az én jelenlétem Újfehérton. Ennek ellenére remélem, hogy Isten igéje és az abból származó üzenet számunkra mindig újdonságot, frissességet és lelki bőséget tud nyújtani. És a kívánságom, illetve az imádságom az számotokra és a jó magam számára is, hogy egy olyan lelki tapasztalatot és megélést nyújtson számunkra az ige, amit a mai világban semmi más nem tud nyújtani. Mielőtt neki kezdenék a prédikációnak, sajnos, hogy a hétvégi programjaim is zsúfoltak, és ma délután is egy konferenciára, egy ilyen megemlékező programra szeretnék menni, fel kell szaladjak Budapestre, a tanáraim szervezik Lenk Lajos megemlékezésre, és emiatt a délutáni órákban nem tudok itt lenni sajnos, de amint ígérem, már több alkalommal remélem, és biztos vagyok benne, hogy lesz alkalom, amikor nem kell elruhanjak, és a délutáni órában is itt maradhatok szolgálni közöttetek. Igen, és 12 után egy néhány perccel sajnos muszáj lesz elmenjek, de igyekszek minél többet elmondani abból, amit készítettem. Most a napokban, az elmúlt héten, illetve az elmúlt hét előtt ünnepelte az európai keresztény, úgymond katolikus világ, de nem csak a húsvét ünnepét. És az mi témánk is, amiről szeretnék beszélni, részben kapcsolódik a húsvét eseményéhez, mivel az Úr Jézus életében akkor a húsvét körül, a páska ünnepe körül történt meg ez az eset, amiről beszélni fogok. János evangéliumának a 13. fejezetéből fogok olvasni, és itt az első verset olvasom. János 13.1. Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie világból az atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mind végig. Itt meg is állok az ige olvasásával, mert még többet fogunk olvasni, és amit olvasunk, az több magyarázatot is igényel. Nem tudom, mennyire ismerős ez a gondolat, biztos hallottál róla, Szilárd. Az Egyesült Államokban, akik úgy követjük a nemzetközi eseményeket, van egy olyan nagy esemény a Fehér Házban évente egyszer, minden évben egyszer, amit úgy neveznek, hogy National Prayer Breakfast. Mit jelent ez? Tehát, hogy február első csütörtökén összegyűlnek a Fehér Házban egy néhány ezren, a szenátorok, képviselők, fontosabb emberek, gyakorlatilag bárki elmehet erre. Ez egy reggelit jelent, amikor egy nagyon híres, neves amerikai protestáns lelkészt, teológust, egy előadót elhívnak, és mielőtt leülnének reggelizni, ez mond egy beszédet. Az adventista egyházból is ilyen nemzeti ima alkalmakon részt vett közül a körünkből, például biztos ismerős ez a név, Ben Carson. Ő például beszélt egy ilyen alkalmon. Vagy többször meghívott volt például a Barack Obama vezetése idején Wintley Phipps, a híres adventista énekes. Miért említettem meg ezt az eseményt? Miért olyan fontos ez az esemény? Ez egy különleges alkalom, egy olyan alkalom, amikor az Egyesült Államokban gyakorlatilag a legfontosabb emberek, akik az országot vezetik, ahogy említettem, kormányzók, üzletemberek, akik hisznek Istenben, összegyűlnek erre az alkalomra, és az ajtón kívül hagynak minden nézeteltérést, politikai vitát, harcaikat, nézeteltéréseket, a gazdaságról szóló különböző vitáikat, és azért gyűlnek össze ott, hogy imádkozzanak. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogyha valakit meghívnak erre az eseményre. Tehát elméleti szinten, a gyakorlatban soha nem fog megtörténni, meghívhatnának akár engem is, vagy akárkit innen közülünk. Ez nagyon nagy megtiszteltetés. Azonban egy ilyen eseményre elmenni és részt venni egy ilyen eseményen rengeteg sok pénzbe kerül. Nem csak kiváltani azt a jegyet, azt a néhány ezer dolláros jegyet, hanem az ember, aki elmegy egy ilyen eseményre, úgymond kell szórja maga körül a pénzt és befolyást azért, hogy az emberek tudják, hogy igenis ő ebbe a csoportban méltón részt vehet, és része lehet ennek az alkalomnak. Ezen az eseményen részt vesznek olyan emberek, akik országokat adnak el, mert megtehetik, mert erejük van, vagy országokat vesznek meg. És annak ellenére, hogy ilyen befolyásuk van, és ilyen hatalmuk van, ilyen erejük van, félreteszik ezeket a dolgokat azért, hogy megközelítsék egymást, és ne a diplomácia kényszerű eszközeivel, hanem egyszerűen természetesen egymáshoz menjenek és megszólíthassák egymást. Nagyon sok mindent meg tudnak oldani egy ilyen alkalman, meg tudnak szervezni. Ahogy említettem, ez egy olyan hely, ahol körülbelül 3500, közel 4000 ember részt vehet ezen az eseményen. Gondoljunk csak bele. Mi úgy szeretnénk hinni, és úgy gondoljuk, hogy egy keresztény világnak, keresztény országnak, meg szervezésnek vagyunk a része. És azt hiszük, hogy a vezetésnek ez a befolyásos rétege, akik maguknál tudják az erőt, a politikai befolyást, és akik részt vesznek ezen az eseményen, azért mennek oda, hogy az ima gondolataiban, az ige gondolataiban elcsendesedjenek, Istennel találkozzanak, és lelki szempontból megközelítve az ország jólétét keressék. Mondok egy nagyon megbotránkoztató dolgot. Ehhez hasonló esemény, mint amit az Egyesült Államokban egy nemzeti ima reggelinek, ima alkalomnak neveznek, ilyen esemény, ehhez hasonló esemény megtörtént ezelőtt 2000 évvel Jeruzsálemben is. És nem csak egyszer történt meg, hanem ez rendszeres bevett szokás volt. És ez a nemzeti ima alkalom a Páska ünnepével volt kapcsolatban, amikor a Páska ünnepe elközeledett a zsidó törvények és a zsidó előírások szerint, akkor a zsidók összegyűltek egy ilyen nemzeti ima alkalomra. És ezen az alkalmon részt vettek a politikai, teológiai, vallásos elit, és részt vett olyan ember is, akikről hallottunk a Szentírás lapjairól is, például mint Nikodémus vagy Arimátiai József. És ők ott voltak együtt civil szolgákkal, vezetőkkel, és úgy halkan mondom, voltak jelen rómaiak is. De olyan rómaiak, akik nem vállalták fel hivatalosan, hogy rómaiak voltak, hanem akik csak információkat szolgáltattak a rómaiaknak is. És a húsvét alkalmával, pontosabban a Páska ünnepe alkalmával, mert a zsidók csak a Páskát ismerik, nem a húsvétot, jelen volt természetesen a főpap is, Kajafás. És jelen a vacsorát egy nagy teremben szervezték meg, fáklyákkal kivilágítva, mert ez egy vacsora volt, nem egy reggeli, mint az Egyesült Államok esetében, és együtt fogyasztották el a húsvéti, illetve a pászka bárányát. Képzeljük el ezt a jelenetet, egy hosszú nagy terem, fáklyákkal kivilágítva, mindenki ül az asztalnál, és egy szolgáló lány egy tállal körülkötve végigvonul, és mindenkinek sorban lábát megmossa, mert ez volt a szokás. És ez pontosan egy olyan esemény volt, pontosan egy olyan alkalom volt, amiről Jézus beszél az evangéliumokban, és úgy említi meg ezeket az alkalmakat, mint amikor bizonyos emberek, vagy mondhatni mindenki, az első helyekért küzdenek, harcolnak. Emlékszünk a bibliai feljegyzésre. Máté evangéliumának 23. fejezetében, az 5. és 6. versben van erről szó. Hát nagyon gyorsan felolvasom. Azt mondja az ige, hogy minden csak azért tesznek, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik ima szíjaikat, megnagyobbítják ruhájuk boltjait, és szeretik a lakomákon a főhelyet és a gyülekezetekben a díszhelyeket. Természetesen ezen a vacsorán is, mert emberek voltak ők is, emberek vagyunk mi is. Mindenki az első helyen szeretett volna ülni, vagyis Kajafás mellett, Kajafás az asztal főben ült. És Kajafás mellett lehetőleg Kajafásnak a jobbján, az első helyen szeretett volna ülni mindenki, hogyha eszébe jut valamilyen nagyon fontos gondolat, ha valami nagy dolgot szeretne megvalósítani, ha van valamilyen vallási, társadalmi, szociális projektje, akkor csak odahajolhasson Kajafáshoz, és nagyon csendbe a fülébe sukassa, de úgy, hogy csak Kajafás hallja meg. És mivel nagyon fontos emberek voltak, vettek részt ezen az alkalmon, mai nyelvezettel fogalmazva, mindenkinek, aki részt vett ezen az alkalmon, lehetősége volt arra, hogy névjegykártyát válthassanak. Hogy elmondhassák azt, hogy ez az én telefonszámom, ha bármilyen szükséged van, én ismerek valakit, ilyen és olyan cégje van, és tud segíteni neked, és megoldja a problémádat. És tudod, hogy én meg tudok oldani mindent, mert nagyon befolyásos vagyok ebben és ebben a zónában. Képzeljük el azt, hogy Jeruzsálemben vagyunk, körülbelül 30-ban, anno domini, és meghívást kapunk Kajafástól, személyesen Kajafástól, az ő aláírásával egy meghívást kapunk, hogy tisztelettel meghív minket a zsidó Pászka National Prayer Breakfastre, amit évente egyetlen egyszer tartanak meg Jeruzsálemben. És részt vesznek papok, főpap és fontos befolyásos emberek. Ugyanakkor van egy meghívásunk is egy másik eseményre, egy másik alkalomra, egy másik vacsorára, aminek nagyon szerény körülményei vannak, nagyon szerény szervezése, valahol egy gyülekező helyen, pontosan azt se tudjuk, hogy milyen helyen, egy szobában, amit úgy is neveznek, hogy a felső szoba. A felső szoba, amely egy középosztálybeli polgárnak a házában van. Automatikusan adódik a kérdés, hogy az első alkalmat, amire Kajafás hív meg, hát ki szervezi? Hát ő. Kiosztja a szolgáinak, és azt mondja, hogy gyerekek, tudjátok, hogy a szokás, hogy történik, mi tartozik hozzá az eseményhez, és ezt meg kell szervezni. És megszervezi. De ki az, illetve kik azok, akik a második eseményt szervezik? Hát, akik ezt a második eseményt szervezik, illetve aki szervezi, egy kétes hírnevű tanító, akiről hallottak, aki nagy szenzációt kevert, úgy nevezi magát, hogy a názáreti Jézus. A tanítványai pedig valami elmaradott, tanulatlan galileai halászok, igazából valami jelentéktelen fiatalok. Ha valamelyikünk ebben a helyzetben lenne, hogy ez a két esemény közül kellene válasszon, melyiket választanánk? És lehet, hogy most sietnénk, azt mondanánk, hogy a másodikat, természetesen a másodikat, mert ott volt az Úr Jézus. De ne siessünk annyira, kicsit gondolkozzunk a helyzeten. Az Úr Jézus, annak ellenére, hogy csodákat tett, betegeket gyógyított, ja, és a tanítványai, és az a környezet, hát Kajafás a főpap, és azok a befolyásos emberek mellett, akik ott voltak, a kormányzók és mások mellett, hát jelentéktelenek voltak. Hát lehet azt is mondani nagyon meredeken, hogy senkik voltak. A társadalomban semmilyen szerepük, semmilyen fontosságuk nem volt. És bármennyire is úgy tűnik nekünk, hogy a világ igyekszik egy jó irányba menni, és törekvések vannak arra, hogy az emberek jót tegyenek, segítsenek másokon. A kereszténység és maga így az egész világ sajnos nem megy jó irányba. És elmondhatjuk azt is, hogy bárhogy is néz ki ez a mai világ, és bárhogy is néz ki a kereszténység, a történelem sokkal, sokkal sötétebb pillanatokat is megélt. A történelem feljegyzi, hogy amikor különböző embereknek valami dolguk volt a világ hatalmasaival, mindig azt mondták, hogy én el kell menjek Kajafáshoz azért, mert segíteni akarok a misszión. El kell menjek valahova, hogy találkozzak valakivel, azért, mert az Úr munkáján akarok segíteni. Olyan, mintha azt mondanánk, hogy azt mondta volna valamelyik tanítvány, és látjuk, hogy ez részben meg is történik, persze eddig mindig más megközelítésből láttuk ezt, hogy én el kell menjek Kajafáshoz azért, mert segíteni akarom azt a missziót, amit az Úr Jézus elkészített. Másképp, más szóval, miért mennénk el a felső szobába? Miért mennénk el a názáreti Jézussal való vacsorára? Gondolkozunk el ezen a kérdésen. A kereszténység körülbelül 2000 éve alatt, amióta létezik, sok szempontból, sok gyakorlatban nagyon eltávolodott a lényegtől. Vannak bizonyos rituálék, vannak bizonyos hagyományok, szokások, melyeket az emberek megtesznek, végigvisznek, és sok esetben nem is értik a lényegét, nem tudják, hogy miért teszik. Az egyik ilyen példa az úrvacsora. Hát ha kimennénk az utcára, a főtérre, és megkérdeznénk 10 embert, hogy mit jelent neki az úrvacsora, vagy mit értett meg az úrvacsora alatt. Hát valószínű, hogy mindenki mondana valamit, mert ugye azért tudunk mondani dolgokat, és az emberek tudnak mondani, de a bibliai lényegét, amiért az ki volt találva, és amiért az Úr azt elrendelte, valószínű, hogy nagyon-nagyon kevesen értenék meg. Valószínű. Az úrvacsora nem egy rituálisról szól. Ez nem egy liturgikus esemény. Annak ellenére, hogy magába foglalja ezt is. Nem azt jelenti, hogy egy bizonyos gyakorlat, egy bizonyos szokás által én megközelítem az üdvösséget, és hogyha ezt elvégzem, akkor az üdvösség lehetőségéhez közelebb állok. A kereszténység egyik legnagyobb tévedése az volt, amikor megalapozták az üdvösség tanát, és úgy alapozták meg ezt a tan, mint egy olyan dolgot, amelyet bizonyos szertartások és gyakorlatok által el lehet érni. Mire gondolok? Hát egy nagyon ismert példa, bűnösnek érzem magam, mert bűnös vagyok. És úgy érzem, hogy szeretnék Istenhez közeledni, és nem sikerül sehogy, és vádol a lelkiismeret, és úgy érzem, hogy az én lelkemet nem tudom Istenhez közelemelni. És veszek egy ostort, és megkorbácsolom magam. És miután megkorbácsoltam magam, próbálom magamnak bebeszélni azt, hogy ez a gyakorlat által én közelebb kerültem Istenhez, és közelebb kerültem az üdvösséghez, igaz? Valóságos ez a gondolat? Ezáltal valójában közelebb kerülünk Istenhez, közelebb kerülünk az üdvösséghez? Hát, nagy tévedés. Nagy tévedés. Ha úgy végezzük a szertartásokat, ahogy le vannak írva, ahogy elő vannak írva, ez egyenlő azzal, hogy üdvözültél, gondolják sokan. Ez egy olyan elmélet, amely gyakorlatilag ellentmond az evangélium lényegének, az evangélium természetének. És térjünk vissza az előző témához, amit elkezdtem, és amit folytatni is szeretnék. A mi történetünkben, a mi példánkban volt egy olyan ember, akinek a zsebében, a tarsójában két irányból, két helyről volt meghívó. Kitaláljuk, ki volt ez a személy. Gondoljunk az utolsó vacsorára. Ki volt az a személy, akinek az utolsó vacsorán az ő zsebében volt a meghívó Kajafás részéről is, és az Úr Jézus részéről is. Júdás, Iskáriótes Júdás. Azon az estén Júdásnak meghívása van Kajafáshoz, de ugyanazon az estén ő meghívottja a Jézus által szervezett eseménynek, vacsorának is. És itt ütközik az ő lelkében, az ő lelki világában, itt ütköznek az érdekek. Ez az ő nagy problémája, ez az ő nagy gondja. Júdás nagyon szereti a missziót, nagyon szereti azt, amit az Úr Jézus végez. Álmélkodik, kívánja azt a hatalmat, azt az isteni erőt, amikor az Úr Jézus meggyógyítja a betegeket. Júdás nagyon vallásos ember. A Bibliát sokszor úgy értettük meg, és a róla való leírást, hogy Júdás egy nagyon anyagias személy, őt csak a pénz érdekli. Sokszor gúnyt is üzünk belőle, és úgy tüntetjük fel, mint egy ravasz, spekuláns embert, aki mindig azt figyeli, hogy hogy és mint szerezhetné meg a pénzt, és hogy jusson hozzá, hogy lopjon. Júdás valójában, ha nagyon alaposan elolvassuk az evangéliumokat, és próbáljuk megérteni, Júdás valójában egy idealista ember volt. Tehát ő a többiekhez viszonyítva szeretett volna egy maximális dolgot elérni az Úr Jézussal kapcsolatosan. Azért akarta Jézus tanítványa lenni, és emlékezzünk vissza az evangéliumokba, hogy a többi tanítványokat az Úr Jézus hívta el, Júdás megjelentkezett. Szóval én akarok a tanítványod lenni. Azért akart az Úr Jézus tanítványa lenni, mert ő szeretett volna valamit ettől az élettől. Ő szeretett volna fejlődni. Szeretett volna több lenni, mint ami addig volt. Azonban ezzel az alkalommal itt van az életének a nagy lehetősége. Ez egy olyan lehetőség, ami egyetlen egyszer adódik az életben. Igaz, hogy Júdás judeai volt, nem galileai. Ő annak a földrajzilag és hagyományilag is Izraelnek az intellektuális földrajzi részéhez tartozott. A judaiak, a judabeliek és a juda zónájából, a Jeruzsálem zónájából levők, azok valamilyen formában és valamilyen mértékig még kapcsolatba kerültek a vallásos tanításokkal, a kultúrával. Hát a galileaiak, hát azok egyszerű földműves emberek voltak, halászok, iskolázatlanok. De Júdás meghívást kapott Kajafáshoz. Meghívást kapott a legfontosabb paphoz, és eljött a páskának az esti, leülnek vacsorázni, és Júdás nagyon szorult helyzetben van, mert hivatalból késztetést, kényszert érez arra, hogy elmenjen az Úr Jézus vacsorájára is. Mit kellene tegyen? Hát ezt a lehetőséget nem lehet elhalasztani, nem lehet egyiket se elhalasztani. El kell menjen Kajafáshoz, hogy találkozzon vele, találkozzon az ottani befolyásos, erős emberekkel, és azért kell találkozzon velük, mert elő kell segítse a missziót. De nem csak a misszión akar segíteni, hanem az Úr Jézuson is akar segíteni. Ne feledkezzünk meg arról, hogy Sátán úgy írja, elnézést, János úgy írja le az evangéliumában Júdásról, hogy belement a Sátán. Mit értünk ez alatt? Mit jelent az, hogy belement a Sátán? Igazából Júdásnak, ha lelki állapotát megfigyeljük azokban az órákban, ez azt jelenti, hogy már jó maga sem tudta azt, hogy mit szeretett volna. Olyan lelki konfliktus volt benne, annyira küszködött magával, hogy melyik alkalmat, melyik eseményt válassza, és nem szerette volna egyiket se elszalasztani, hogy gyakorlatilag már belezavarodott abba, hogy melyiket válassza, melyik mellett döntsön. Őt azonban bizonyos gondolatok, vágyak vezették, de nem volt teljesen tudatában az igazi szándékainak. Nem értette meg teljesen azt a játékot, amibe ő belement. Meg volt győződve arról, hogy ha azon az estén elmegy Kajafáshoz, mivel az ő szándékai helyesek, tehát ő nem akart rosszat, mindent a jó irányba fog terelni. Nem tudja azt, hogy Kajafással szemben semmi esélye nincsen. Mit mondhat Kajafás Júdásnak? Képzeljük el a jelenetet. Szünetet tartanak a vacsoránál, és Kajafás magához inti Júdást: gyere közelebb, valamit akarok mondani neked. Júdás oda megy, és kezd érvelni neki. Azt mondja neki, hogy Júdás, te a tanítványcsoportban te vagy az intellektuális. Te vagy az, akinek van felsőfokú iskolája. Te ismered a te tanítódat is. Ő egy okos ember, érdekes ember, nagyon érdekes ember, tehetséges is. De ezen az emberen, ezen az Úr Jézuson, ezen a názáreti Jézuson, ezen kell egy kicsit segíteni. Kell egy kicsit csíszolni rajta. És mivel te egy intellektuál vagy, te vagy a legképesebb arra, hogy segítsél rajta. Kár lenne, hogy egy ilyen tehetséges, egy ilyen közismert ember, aki betegeket tud gyógyítani, kárba menjen, elveszen a tehetsége, és szertefoszlana az ő hírneve egy tévedés miatt, vagy akár amiatt, hogy egy háborús szítást kezdeményezne a rómaiak ellen. Ezért szeretnék veled beszélni, mert te egy bizalmi ember vagy, aki tud segíteni Jézuson. És elképzelhető, nem biztos, de elképzelhető, hogy egy hasonló eset történt történetet Júdással. De mit tegyen Júdás? Júdásnak ott kellett lennie Jézussal is, mert sor került a vacsorára, és el akarta fogyasztani a vacsorát az ő tanítványaival. Júdás elmegy az Úr Jézus vacsorájára. Ha jól megfigyeljük a leírtakat, Júdás igazából nem tudja, mit tesz. De a tanítványok sem értették pontosan az egész eseményét az Úr vacsorának. Jézus a következőket mondja a János evangéliumának 31. fejezetében, a 31. versben. Amikor kiment, azt mondta Jézus: most dicsőült meg az ember fia, és Isten dicsőült meg benne. Amit a tanítványok nem értettek, és Júdás sem értette azt, hogy ez az alkalom, amit az Úr Jézus felajánlott nekik, a Kajafás alkalmához hasonlóan az életben, vagy bárki életében egy egyedi alkalom, a történelemben egy egyszeri és megismételhetetlen alkalom. Az Úr Jézus azt mondja, hogy most dicsőült meg az ember fia, és Isten is megdicsőült benne. Más szavakkal azt mondja az Úr Jézus, hogy amikor látjátok ezeket a dolgokat megtörténni, higgyétek, hogy én vagyok. Mit jelent ez a két szó, hogy én vagyok, ez a két fogalom? Hol találkozunk még ezzel a két fogalommal? Hát a Sínainál. És igazából akkor találkozunk, akkor jelenik meg legelőször, amikor Mózes megkérdezi az Urat, megjelenik neki az égő csipkebokornál, megkérdezi az Urat, és hát ki vagy te, Uram? Vagy mit mondjak Izrael népének, hogy ki küldött engem? És akkor Isten megáll, és azt mondja Mózesnek, hogy hát én vagyok a vagyok. És én az vagyok, aki vagyok. És az Úr Jézus felkészíti a tanítványait. Most megdicsőült az ember fia, most van az a pillanat, amikor nyilvánosan elmondja nekik, elmondja a tanítványoknak, érthetően, egyértelműen az értésükre adja, hogy ő Isten. Ez egy egyedülálló alkalom, nem egy ember életében, hanem a történelemben, az emberiség történelmében, amikor az Úr Jézus, amikor Isten 12 emberrel vacsorázik. Ez a pillanat a Kajafáséhoz viszonyítva annyira szerény, annyira alázatos, annyira igények nélküli, hogy az emberek nem képesek felfedezni, meglátni emögött a valóságot. És nagyon érdekes, azt hiszük, hogy csak Júdással van probléma, azt hiszük, hogy csak Júdás ment téves útra, azt hiszük, hogy csak Júdás ment bele a málnásba. Nem! A tanítványok közül egyetlen egy se értette meg ezt az alkalmat. Nem fogták fel, hogy valójában mi történik. Azonban Júdásnak ott motoszkált az elméjében, hogy jól van, morzsolta a kezét, itt vagyok, megtörténik ez a vacsora, de nekem van egy másik találkozom is, van egy nagyon fontos találkozom. Valószínű, hogy kajafás, már el is kezdett vacsorázni az övéivel, és hát nem lesz az enyém az első hely kajafás mellett, de mindez nem számít, mert én, Júdás, annyira fontos vagyok, hogy felfigyeltek rám, és meghívtak erre a vacsorára. Megtörténnek ezek a mozzanatok, leül Júdás is, és hát a páskai vacsorán a hagyomány az volt, hogy aki az asztal fönn ült, az elkezdte osztani az ételt, a vacsorát. És fogta az ételt, és a jobb keze felül ülőnek nyújtotta legelőször a falatot. Ez egy hagyomány volt. Júdás is megkapja ezt a tiszteletet, megkapja a falatot, de ez nem jelent neki semmit, ez nem számít. Ő volt a legfontosabb a tanítványok között, ő volt a legokosabb közülük, és az ő személyében ígérkezik a legnagyobb jövő a tanítványoknak. Jézus mégis megtiszteli őt, és mivel ő a legfontosabb, és ő úgy érzi, hogy tényleg ő a legfontosabb a tanítványok közül, azt mondja, hogy hát én meg is érdemlem ezt a tisztességet. A szokás az volt, hogy a vendégek oldalra voltak dőlve az asztal körül, és amint említettem, a lábuk kifelem, körbe ment valaki, és megmosta a lábaikat. Aki ezt a szolgálatot elvégezte, az asztalnál ülő emberek számára egy non-existens személy volt. Tehát kis oda, arrafelé se néztek. Megmosták a lábát, oké, azt se tudták, hogy ki az, ki végzi el, mert ők voltak az urak, ő és aki a szolgálatot végezte, az pedig egy szolga volt, és téma le van zárva. Azonban az Úr Jézus vacsorájánál, amit az Úr Jézus szervezett, van egy nagy bökkenő. Nem volt szolga. És ha nem volt szolga, akkor ki fogja elvégezni ezt a szolgálatot? Hát egy néhány nappal ezelőtt azon vitatkoztak, hogy hát ki legyen az első a mennyeknek országában. Hát azon vitatkoztak Jakab és János, még megszervezték a dolgot az édesanyjukkal is, hogy hát ha jobban hallgat rá az Úr Jézus, és elmegy az Úr Jézus, hogy hát mester, te látod, hogy az én fiaimot hűségesek ott vannak körülötted, tegyél meg egy szívességet nekem, és hűségesek lesznek hozzád mindvégig. Tedd meg azt, hogy jobb és bal kezed felül ott üljenek. És ez volt a nagy vita. Hát akkor most kifogja a tálat a vízzel, hogy megmossa a másikoknak a lábát. Hát ez elképzelhetetlen. És perceken keresztül egy olyan feszült csend volt, és az Úr Jézus természetesen szokása szerint feláll, veszi a tálat, leveti a felső ruháját, és körülköti magát a kendővel. A szolgáknak abban az időben, történelem feljegyzi, nagyon szerény ruhájuk volt. A szolgák csak a derekuknál voltak körülkötve. Nem volt ingjük, nem volt felső az a hosszú ruhájuk. És az Úr Jézus ezzel a tettével azt is szimbolizálja, azt is akarja mondani a körülötte levőknek, hogy én külsőleg is, láthatólag is felveszem a szolga szerepét. Én az Isten fia vagyok. De előttetek, az én tanítványaim előtt felveszem a szolga szerepét. És kezdi mosni a tanítványok lábát, oda jut Péterhez, ismerjük a jelenetet, nem szeretném részletezni. És Jézus még egyszer egy tanítást szeretne közölni. Az a tény, hogy Jézus, aki valóban a legfontosabb személy ezen a vacsorán, ő mivel nagyon fontos, ő mivel a legfontosabb, hát van egy olyan személy is, aki kevésbé fontos. Ez mindenhol így van, minden csoportban így van. Jézus neki fog, körülmegy, megmossa a tanítványok lábát, és Júdás áll és nézi ezt a jelenetet, és végig kíséri a történteket. És feltehet magában egy kérdést, nem tudjuk, hogy feltette, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Figyeljük meg ezt a kérdést. Gondolkozik azon, hogy látja az Úr Jézust úgy megalázkodva, kikelve az emberi mi voltából is, és azt mondja magában, kezd töprengeni, hogy nekem Júdásnak milyen előnyöm van abból, hogy én végignézem ezt a ceremóniát, amit itt az Úr Jézus csinál. Ezt a szolga kellett volna elvégezze. Az Úr Jézus olyan lett, mint az utolsó ember. Mi a baj Jézussal? Vajon milyen más zseniális ötlete fog támadni még ezután? És Júdás csalódott, úgy érzi, hogy rossz helyen kötött ki. Tényleg úgy érzi, hogy Kajafásnak igaza volt. Mikor azt mondta Kajafás, hogy a te mestereden, a te tanítványodon a te uradon segíteni kell, hát Kajafás reálisan látta a helyzetet. És nem elég mindez, miután Jézus megmossa a tanítványok lábát, leül az asztalhoz, és megkérdezi őket, mert az Úr Jézus látta, hogy ők nem értik, és megkérdezi a tanítványokat, értitek-e mindazt, amit veletek cselekedtem? És a tanítványok reagálhatnak, elmondhatják őszintén, hogy igen, Uram, értjük, te egy új szertartást, egy új ceremóniát vezettél be, amit gyakorolnunk kell, amit tisztelnünk kell. Az Úr Jézus elmondja azt, hogy nem. Nem egy új ceremóniát, nem egy új szertartást vezettem be, nem erről van szó, hanem ahogy én megmostam nektek a lábaitokat, ti is úgy meg kell mossátok egymásnak lábát. És mivel ez szokás volt az ottani világban, ha szolga nem volt, akkor egy nő kellett elvégezze. És ez nem azért volt, mert ők különbséget tettek az emberek között, hanem egyszerűen a hierarchia, a társadalmi elhelyezés volt a lényeg. Ők ott voltak a házura, és valaki azt el kellett végezze. Feltehetjük azt a kérdést magunknak, hogy mindezt látva a tanítványok és végigmenve a 3 éven, miért csatlakoztak a tanítványok az Úr Jézushoz? Abban a reményben csatlakoztak hozzá, hogy az ő tanításai és társadalmi befolyása által egy napon ők is fontos emberek lesznek. Júdás azért követte az Úr Jézust, mert fontos akart lenni, és tényezővé akart válni. Egyesek úgy gondolják, hogy Jézus is, jó maga is fontos akart lenni. Pál apostol azt mondja Jézusról, hogy amikor Isten formájában volt, nem tekintette az semmiféle fajta előnynek, illetve zsákmánynak a károli fordítás szerint, hanem magát megüresítette és szolgai formát vett fel, Filippi 2.8. Kajafás és a többiek, akik ismerték az Úr Jézus munkásságát, azt érezték, azt gondolták, hogy fontos akar, Jézus fontossá akar válni. Ő itt valaki akar lenni, és figyelmet akar magára vonni. Júdás az utolsó vacsora után nagyot csalódott. Mi értelme van annak, hogy az Úr Jézusnak a legmegtiszteltebb vendége legyen, de egy olyan mesternek, egy olyan vezetőnek, aki megmossa a jelenlevők lábait. Ez felfoghatatlan. Nem lett volna egy olyan szolga, nem lett volna egy olyan asszony, aki végigmenjen és megmossa ott az ő lábaikat? Azonban Júdás nem vett észre egy nagyon fontos aspektust. És pedig azt, hogy aki ott volt, és aki megmosta az ő lábaikat, és aki elvégezte ezt a szolgálatot, azt maga Isten volt. Szüksége van-e Istennek arra, hogy hízelegjünk neki, hogy kedveskedjünk, hogy elmondjuk neki azt, hogy milyen hatalmas és milyen jó? Nem. Isten, amikor megteremtette a világegyetemet, közte és a világegyetem között kialakult egy kötődés. Isten az emberrel szenved, részt vesz az ember életében, az ember dimenziójában képes élni, mert ő itt élt, Isten itt élt közöttünk. És ő látja azt, megérzi és tapasztalja azt, mindazt, ami körülöttünk történik. Jézus Isten. És neki szüksége van az emberekkel való együttlétre, szüksége van a megértésre, az együttérzésre. Valós szükségletei vannak, és Jézus, ahogy az utolsó vacsora vége fele ér, kezd félni. Mi a lényege ennek az alkalomnak, ennek az eseménynek? Hát Jézus, az Isten ember, aki közénk jött, hogy közöttünk éljen, és ne azt mutassa meg elsősorban, hogy hogyan kell meghalni, hanem hogy hogyan kell élni. Ő megdicsőítette Istent az ő élete és az ő halála által. Megdicsőítette az ő szolgálata által, hogy megmosta a tanítványok lábát. És egy hatalmas leckét adott a világnak, nem csak a tanítványoknak, hanem az egész világnak. Isten nem dicsőítheti meg magát másképp, csak úgy, hogyha leereszkedik hozzánk az emberekhez. Ha én dicsőségre akarok szert tenni, akkor idézőjelben én fel kell emelkedjek, híressé kell váljak. De Isten csak úgy dicsőülhet meg, ha leereszkedik. Ha minél inkább leereszkedik, annál jobban megdicsőül. Ezek azok a pillanatok Jézus életében, amikor ő megmutatja, hogy ki valójában. És feltetjük azt a banális kérdést, hogy hát mi a bizonyíték annak, hogy van Isten? Mert van, aki felteszi ezt a kérdést, hogy van Isten? Nincs. Rávágj, nincs. Van bizonyítékod rá? Nincsen. Én csak elhiszem, hát akkor nincs Isten. Hát a bizonyítéka annak, hogy van Isten, létezik Isten, egy nagyon egyszerű dolog, egy nagyon egyszerű tény. A kereszt. Tehát azt az áldozatot, amit Isten az emberért megtett, azt senki más nem lett volna képes megtenni. Ha megnézzük más vallásokat, keleti vallásokat, soha nem vállal az Istenség életáldozatot az emberért. Miért bizonyíték ez Isten létezésére? Mert senki sem találhatott ki olyan ellentmondásos dolgot, hogy Isten meghalt a kereszten. Ezt nem lehet kitalálni, mert ez egy valóság. Ezt a tényt, ezt a jelenséget még a nagy világ, még a hitetlen világ sem cáfolja. Vagy isteni eredetű, vagy teljes egészében egy kitaláció, egy fikció. Ezt csak Isten tehette meg. Egy embernek sem lett volna olyan nagy bátorsága, hogy ilyen nagy hazugságot mondjon, mert senki sem hitte volna el. A záró gondolatot fogom elmondani. Lehet, hogy Istennek megvannak a maga szükségletei, ahogy említettem, ő közösségben szeretne lenni velünk. Ha feltesszük őszintén a kérdést, hogy Istennek mire van szüksége részünkről, elmondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag semmire. Isten nem várhat el tőlünk semmit, nem tehetünk semmit az ő irányában. Azonban egy dolgot tehetünk, ami neki örömöt szerez. Válaszoljunk az ő kérésére, az ő hívására, és az, ha válaszolunk az ő hívására, az azt jelenti, hogy közösségbe kerülünk vele. Ezt az egy dolgot szeretné Isten, közösségben szeretne lenni az emberrel. Együtt szeretne vacsorálni az emberrel, együtt szeretne időt tölteni az emberrel. Persze az ember számára lehet ez tűnik a legérdekesebb dolognak, mert ha Istennel töltök időt, Isten megmossa az én lábaimat, megmossa az én szívemet, és azáltal, hogy ezt megteszi, én nem leszek fontosabb, nem fogom magamat fontosabbnak érezni, és ez nem hízeleg az énemnek se. Akár el is utasíthatjuk ezt a meghívást. De Isten az ő kegyelme által, az ő jósága által részt ad nekünk az ő kegyelmében, és ezt a kegyelmet, ezt a szeretetet nap mint nap megtapasztalhatjuk, és megtapasztalhatjuk az ő hatalmának az erejét, és pedig azt, hogy Isten közösségre hív minket. Kívánom azt, azért imádkozom, hogy legyen ez a gondolat, ami életünk tapasztalata is, és az ő kegyelme által azt a közösséget, amit az Úr Jézus elindított, és amit a keresztény világ ceremóniává változtatott, az legyen egy mindennapi élő tapasztalat mindannyiunk életében az ő kegyelme által. Amen.